Meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy ezek a napok a te csodálatos szeretetedről és munkádról tesznek bizonyságot. Elmondják nekünk, hogy elküldted a világosságot erre a világra, hogy az ember ne legyen sötétségben, hanem legyen életet adó, meleget adó fény, amelyre tud figyelni, amelyet be tud építeni a mindennapjaiba. És köszönjük, hogy ez a világosság, ez a fény, a te fiad, az Úr Jézus Krisztus. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy vállaltad ezt a küldetést, és megérkeztél a mi világunkba, és ott is elkezdted keresni azokat, akiknek az élete keserű, békétlen, akit sújtanak sok nyomorúságuk, betegségek, akik nem látnak maguk előtt célt, te lehajoltál, hogy fölemeld őket, hogy meggyógyítsd, megtisztítsd és beépítsd Isten országába. És köszönjük, Jézus, hogy te a legnagyobb küldetést is végrehajtottad, rátapostál a kígyónak a fejére azért, hogy mi szabadok lehessünk, hogy ne a gonosz irányítson, hanem annak nemet mondva már tudjunk téged követni. Mert Jézus, te azért jöttél, hogy mindent, de mindent igyekezz helyreállítani a mi életünkben, amit Sátán szétdobált, mert ő szétdobál ma is mindent. Azon tevékenykedik, hogy minél több akadályt gördítsen elénk, hogy ne tudjunk hozzád eltalálni, hogy mindig valami odaálljon és leküzdhetetlen problémaként jelenjen meg, ami által távol tart tőled, vagy visszafordít a veled való találkozásból, visszafordít a keskeny útról. De köszönjük, hogy mi nézhetünk rád, erőt kaphatunk lelked által arra, hogy félretoljuk ezeket az akadályokat, és menjünk veled, Jézus, az életre. Köszönjük, hogy bármilyen időket is élünk, és lehetnek nehéz dolgok az életünkbe, olyanok, amiket eddig nem tapasztaltunk, de te akkor is keresel minket, te akkor is közelítesz, mert téged semmi nem tarthat távol tőlünk. Áldunk és magasztalunk ezért, és kérünk, hogy szent lelked által most tárd fel igédet előttünk, szólíts meg minket, és add, hogy mi magunk is átalakuljunk a te szavad által, és fordítsd az ígét a szívünkben cselekvéssé, életté a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogy az meg van írva Lukács evangéliumában, az evangélium első fejezetének 26. versétől a 38. versig terjedő szakaszban. Tehát Lukács evangéliuma első fejezetének 26. versétől így szól Isten igéje. A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek pedig Mária volt a neve. Bement hozzá az angyal, és azt mondta neki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Ő pedig nagyon zavarba jött e beszéd hallatán, és elgondolkodott, hogy micsoda köszöntés ez. Az angyal azt mondta neki, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt. És íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akinek a neve Jézus. Ő nagy lesz, és a magasságos fiának hívják majd, és neki adja az Úristen Dávidnak az ő atyának trónját, és mind örökre uralkodni fog Jákób házán, királyságának soha nem lesz vége. Mária pedig azt mondta az angyalnak, hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt, a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékol be téged, azért a születendőt is szentnek hívják, az Isten fiának. Íme Erzsébet a te rokonod is fiút fogant vénségében, és már 6. hónapjában van az, akit meddőnek hívtak, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Ekkor azt mondta Mária, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a templomban, illetve az internet előtt, a készülékek előtt. Advent 4. vasárnapja van ma, és reménység szerint következik karácsony. Igen, a következő megálló karácsony. És arra gondoltam, hogy mennyire megszoktuk, mennyire természetes az évnek a beosztása, tudjuk, mikor vannak az ünnepeink. Most volt 4 adventi hét, és automatikus, hogy ezt követően karácsonynak kell jönnie, de mi van, ha nem jön? Gondolunk arra, hogy adott esetben visszajöhet az Úr Jézus karácsony előtt? Mert ő nem a mi naptárjainkhoz igazítja a programját, az ő visszajövetelének idejét kizárólag csak az Atya ismeri. És ugye, ha advent, az azt jelenti, eljövetel. Az emberek pedig ebből kifolyólag várakoznak, várják az eljövendőt, a királyt. De csendesedjünk elé, és gondoljuk végig, hogy ez az 4 hét erről szólt. Vártuk a királyt? Valóban ráhangolódtunk arra, hogy találkozzunk az Úrral. Akár így, Isten tiszteleteken keresztül, akár karácsonykor majd, vagy ha visszatér. Ott lesz, hogy nem meglepetést jelent a jövetele, hanem valóban készen vagyok. Valóban vele mehetek, mert el fog vinni. Tehát jó ezt is látni, de azt is látjuk, hogy advent vasárnapjai, meg karácsony közt is vannak napok. Néha kihegyezzük az Istennel való találkozást a vasárnapokra, de minden nap találkozhatunk vele. Kezünkbe adta, elérhetővé tette a Szentírást, így minden nap olvashatjuk, és az azt jelenti, hogy Isten világa belép az életembe. Az azt jelenti, hogy olyankor bekapcsolódik a hitem, mint amikor reggel bekapcsolom a telefont, és akkor jönnek az üzenetek, amiket esetleg éjjel is küldtek, vagy korán reggel. Hogyha kézbe veszem a Bibliát, így kapcsol be a hitem, és jön Isten üzenete. Mert testvérem, az a legfontosabb, hogy mit mond nekem az Isten. Úgy megragadott a napokba, elém jött, hogy amikor Pál apostol még Saulként tele gyűlölettel Jézus iránt Damaszkuszba vágtat a lován, és vele mennek az emberei, és egyszer a feltámadott Jézus megjelenik neki, akkor elveszti a látását, leesik a lóról, és egyszer csak hangot hall. Saul, Saul, miért üldözöl engem? És akkor megkérdezi, kicsoda vagy, Uram? Pedig válaszol, hogy én vagyok Jézus, akit üldöztél. És így Saul számára világos lett, hogy ha Jézus szól, bemutatkozik, az azt jelenti, hogy valóban feltámadt és él, akkor ő az Isten fia, ő a várva várt messiás, és a következő kérdése, mit akarsz, Uram, hogy tegyek? Hogy mit cselekedjek? És ez ragadott meg, hogy a hívő ember, a keresztény ember mindennapi kérdése kell, hogy legyen, mit akarsz, Uram, hogy tegyek? Pál ott nem csak egy nagy élményt tapasztalt, hanem rádöbbent, ha Jézus Úr, ha Jézus az Isten fia, akkor itt már ő dirigál az életemben. Ő a parancsnok. És akkor én nem tehetek mást, azt kell kérdeznem, mit akarsz velem? Mi a terved az életemmel? Mit szeretnél rajtam keresztül ebben a világban megvalósítani? És aztán majd Jézus folyamatosan mutatja a Saulból Pállá lett embernek, hogy mit is akar vele. És ebből az útmutatásból születnek majd meg a különböző missziói utak, a gyülekezetek és azok a írások, amit a Bibliában kézben tarthatunk, úgy, mint Pál levelei. És de jó, amikor ott van, mit tegyek, Uram, és figyelek a válaszra, és aztán azt meg is cselekszem. Tehát advent után karácsony, amit mondhatunk úgy, hogy egy olyan ünnep, amikor az Úr Jézus születését helyezzük a középpontba, valóban így van, tényleg ő van nekünk a középpontba, várjuk Jézus születésnapját, és ott van a szívemben, mit adjak neked, Uram, mivel köszönthetlek, tényleg őt akarjuk köszönteni, azért várjuk ezt az ünnepet, hogy Jézust köszöntsük. Azt mondom, igen, egy átadott élettel köszöntelek téged. Köszöntelek téged egy neked szánt élettel. Jézus születéséről szól ez az ünnep, és jó látni, hogy mindazok azok az ünnepek, amik benne vannak a naptárban, tehát egyházi ünnepekre gondolok, azok nem véletlenül kerültek oda, és karácsony is nem véletlen van, hanem ez az Isten üdv tervének a része. Ugye eredetileg nem karácsony, hanem Jézus születését ünnepeljük. Nem tudjuk igazából, hogy melyik napon született, de nem is ez a hangsúlyos, hanem az, hogy eljött ebbe a világba. És Jézus születése Isten üdv tervének egy állomása. Mert Isten üdv tervéről szól ez a világ, a történelem. Hogy az ember elbukott, de Isten meg akarja menteni az elbukott emberiséget. És különféle korszakai vannak ennek a üdv történetnek. És Jézus születésével kezdődik a legcsodálatosabb korszak, a kegyelem korszaka, amiben most vagyunk. Ugye Jézus megszületik és elhozza Isten kegyelmét, ami azt jelenti, hogy szabaddá teszi mindenki számára Istenhez az utat. Mindegy, hogy milyen nyomorúságban, bűnben, mélységben élek, elindulhatok Istenhez Jézus által azért, hogy újítsa meg az életemet, hogy tegyen rendben az életemet, hogy vegye le rólam a bűnnek a súlyát és ítéletét. Tehát csodálatos, hogy ez a kegyelmi korszak kezdődhet el Jézussal. Hogy Istennek fontos az elbukott emberiség, fontos a mi életünk, és ezért cselekszik, erre mutat majd karácsony. És viszont mielőtt ez a korszak eljött volna, tehát mielőtt Jézus megszületik, és belelépünk Isten kegyelmének idejébe, vagy évébe, 400 esztendős prófétai csendet élt meg Izrael. Ez azt jelentette, hogy 400 éven keresztül csönd volt. Ugye előtte Isten mindig szólt a népéhez. Erről szól az Ószövetség. Küldi a prófétákat, küldi azokat, akiket megszólított, elhívott, üzenetet bízott rá, hogy mondjátok meg a népemnek, hogy mi a tervem velük. Mondjátok meg, hol kell változtatni az életükön, mert ha nem változtatnak, ha nem térnek vissza hozzám, jön az ítéletem. De Jézus születése előtt 400 esztendővel megszűnt a prófétaság. Isten nem küldött újabb ember, csönd volt. Nagy csönd. 400 éven keresztül. És az emberekben ott volt, miért nem szól Isten? Másrészt kialakultak csoportok, akik várták, hogy Isten majd csak szól, és elküldi a messiást. Ilyen messiás váró csoportok alakultak ki. Kit várok én ebben az ünnepben? Advent 4 hete miről szól nekem? Várom, hogy Isten küldje a fiút az életembe. Várom, hogy Isten végre megszólaljon, hogy megértsem az ő akaratát. Mert Isten fog szólni. Gondoljuk meg, hogy 400 esztendős volt az egyiptomi rabszolgaság. És annak végén Isten szólt, elküldte Mózest, és megszabadította a népét. Tehát Isten szól. Szól különösen akkor, ha várják őt. Isten nem fog bele sétálni az életünkbe. Isten mindig várja, hogy hívják őt segítségül. Amikor az Úr Jézus és mentés vitte az emberek számára az evangéliumot, legtöbbször meg kellett őt szólítani, mert az kifejezte, hogy én nekem szükségem van Jézus, szükségem van Isten segítségére, mert nem tudom egyedül megoldani az életemet. Jézus általában olyan helyzetekben szólt emberekhez, tehát szólított meg ő embereket, akik képtelenek voltak arra, hogy kapcsolatot létesítsenek vele. Mondjuk akár a gadaraira gondolhatunk, olyan szellemi állapotban volt, hogy ő nem tudott magától Jézussal kapcsolatot kialakítani. És Jézus ment, fölkereste, és szabadítást adott neki. Tehát várja, hogy szólítsuk, hogy hívjuk, de tényleg hívjuk. Tényleg belévetjük a reményünket, vagy amit lehet látni és hallani, hogy igen, hát baj van, vírus van, de nem azt látjuk, hogy Istent hívnánk segítségül. Nem ő belévetik az emberek, majd a vakcina mindent megold. Biztos? Biztos. A betegséget megoldhatja. De a legfőbb problémáinkat, mert nem csak ez van, mennyi gond és baj. Azok mind ott maradnak. És ugyanúgy képtelenek leszünk Jézus nélkül megoldani. A sokféle betegség, a házassági problémák, a rengeteg szenvedélybetegség, függőség, azok ott maradnak. A megromlott kapcsolatok. Kiáltunk, jöjj Jézus, segíts, könyörülj, szabadíts, gyógyíts. Segítsd a lábunkat a békesség útjának megtalálására. Ugye itt, mikor Zakariás prófétálja, hogy meglátogatott a felkelő fény a magasból, eljött, hogy a lábunkat a békesség útjára igazítsa. Elmondja Zakariás, hogy az ember nem találja meg a másikkal való békességet. Segítségre van szüksége, és ezt Jézus tudja megadni majd. Hát látjuk azóta is, eltelt 2000 év, békesség van a földön, a népek között, az emberek között, minden családban békesség van. Hát ezért jött Jézus, hogy segítsen rá irányítani a lábunkat arra az útra, ahol megbékülhetünk először vele, aztán egymással. Várjuk mi így őt. Kiáltunk hozzá, merjük ezt képviselni, hogy az igazi megoldás minden problémánkra Jézus. És látjuk, várják az Urat, és erre ő reagál, választ ad. Mert ebben a történetben is minden Istentől indul. ő küldi el angyalát Máriához, Názáretbe. Igen, mindig az igazi nagy történések Istentől indulnak. Ő az, aki elkezdi keresni az embert. Ő az, aki belép a mi lakókörünkbe, oda jön közelünkbe, és megszólít, üzenetet ad. Ugye elküldte Gábriel angyalt, az angyal, angelos küldött. Azt jelenti, és ez a küldött, ez Isten üzenetét hozza. A küldött a születendő gyermekről, az eljövendő megoldásról tesz bizonyságot, Jézusról fog beszélni. És testvéreim, Isten azt akarja, hogy mi is ilyen küldöttek, ilyen angyalok legyünk. Ugye az angyal azt jelenti, küldött. Ha lehet ők Isten követei. Hát azért hirdeti nekünk az igét, hogy amit hallunk, aztán vigyük el, ilyen angyalként adjuk tovább, mondjuk el, hogy figyeljetek, Jézus a megoldás. Hogy vigyük, amit ez az angyal is mondott, mit mond, örülj, mert az Isten kegyelemmel jön hozzád, hogy kegyelmébe fogad, megbocsát, terve van az életeddel. Veled van az Úr. Mit viszünk mi magunkkal? Mit szólunk bele ebbe a világba? Miről fogunk majd beszélni szeretteinkkel, ismerőseinkkel. Ezt az isteni üzenetet tudjuk mondani, hogy örülj, mert Jézus születése azt jelenti, hogy Isten kegyelmes. Örülj, mert az Úr veled van. Hát ha van valaki, aki segít a problémádba, az egyedül Isten. Ne félj, bárhova sodródtál. Hány történet van a Bibliában, meg azóta hány ember átélte, hogy nagyon nagy mélységekbe jutott, nagyon messze került Istentől. Ő már azt gondolta, hogy nincs is esélye, hogy valaha Isten megismerje, megközelítse. És mégis egyszer átélte, hogy Isten szava megszólította őt, és új emberré lett. Tudjuk-e mondani a félelmes szívűeknek, mit mond az angyal? Ne félj! Hát van rengeteg ember fél. Mert testvéreim, a sátánnak ez egy fantasztikus nagy fegyvere. A félelemmel tudja az embereket beszabályozni, és távol tartani Istentől. Nehogy keresd, félj! Sátán azt akarja, félj, félj, félj! És ne mozdulj, ne menj előre, ne keresd az Urat! De olyan jó látni, hogy Isten pedig azt mondja, ne félj. Hogy Isten ezt üzeni, ember, szeretlek, ne félj. Ne félj. Mert van megoldásom a számodra. Ne félj. Tehát az ördög azt mondja, félj, Isten pedig ne félj. És a félelem által sok-sok akadály gördít elénk. Igen, az ördögnek ez a munkája, hogy akadályokat gördítsen elénk, amivel el akar zárni Istentől. Gondoljuk meg, hogy ugye húsvétkor mennek az asszonyok a sírhoz. Mit látnak meg először, vagy mi jut az eszükbe? A kő, ami elzárja Jézust. Ott az akadály. Hát hogy is megyünk oda? El van előlünk zárva Jézus. Lehet, hogy már az is bennük volt, hogy nincs értelme tovább menni, forduljunk vissza. És egyszer fölnéznek és látják, hogy el van hengerítve a kő. Szabad az út. És igen, amikor Jézust keressük, nem tapasztaltuk meg mi is, készülök Isten tiszteletre, és akkor valami előre nem várható esemény tört, akkor lesz rosszul valaki, akkor jön valami hír, akkor nem tudok elkészülni valamivel. És testvéreim, erre van megoldás. Tegnap olvastuk a zsidókhoz írott levélben a vezérfonalunk szerint, hogy félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Mi a megoldás? Jézussal félrelökhetjük az akadályt. Hogy ne ijedj meg. Hogy ne hátrálj meg. Hogy ne mondj, jaj, de magas ez a fal, mit tehetek én? Dávid azt mondja, hogy Istennel a kőfalon is átugrok. Told félre. Sokszor nem könnyen megadjuk magunkat, és a zsidókhoz írt levél 10. fejezete végén meg azt olvassuk, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hité, hogy győzzünk, hogy életet nyerjünk. A hit az Krisztusba vetett bizalom. És azt jelenti, hogy bízom benne, hogy ő ebből a helyzetből is ki tud engem menteni, vagy másképp van megoldása a számomra. Tehát ne meghátráljunk, toljuk félre az akadályt, mert félre lehet Krisztussal és Krisztus által. Tehát az angyal megszólítja Máriát, ne félj, mert kegyelmet találtál Isten előtt. Mária félt, hiszen ismeretlen volt ez előtte, hogy az Isten láthatatlan világa egyszer valósággá válik, és Isten világának egy követe megjelenik nála. De ez azt is jelentette számára, hogy tudta valahol, hogy ez magával hozza, hogy föl fog borulni az eddigi élete. Ha figyeljük a bibliai történeteket, azt látjuk, hogy ott mindig az addigi megszokott rend fölborul. Nem arról van szó, hogy eljön Isten, és akkor minden nagyszerű, hanem azt jelenti, hogy ha Istent vállalom meg az ő munkáját, akkor annak néha vannak következményei. Mária is tudta, hogy amit az angyal bejelent neki, az teljesen fölfordítja majd az életét. Azok a tervek, álmok, amiket ők Józseffel elkészítettek, azok semmivé lesznek. Szépen, nyugodtan majd összeházasodunk, aztán majd gyermekünk lesz, és nyugodtan, szépen éldegélünk Názáretben, azt se tudják, hogy a világon vagyunk, és szépen lelavírozzuk az életet, hanem minden fölborult, ugye? Majdnem az egész kapcsolata fölborult Józseffel. Ott akarta ugye hagyni, hát ilyen dolgot, gyermeket vár, és még nem vagyunk házasok, és ott akarta hagyni, és Isten nyúl bele, Isten állítja helyre a kapcsolatokat. Ez is egy csodálatos helyre állítja a kapcsolatokat az Úr. És utána ugye majd jön a rendelet, el kell menekülniük máshova, pont abban az időszakban, amikor már Mária az utolsó napokban van a szülés előtt. Ugye senki nem arról álmodik, hogy amikor megtervezi a gyermeke születését, hogy hű, akkor kell majd menekülni gyalog vagy szamárháton idegenbe. Azt se tudjuk, hol lesz a szállás, van-e ott kórház, lesz-e orvos. Minden fölborul, de Mária mégsem mondja azt, hogy nem. Tehát ne félj, mert kegyelmet találtál Isten előtt, Isten veled van, és ő ebbe kapaszkodik, hogy az Úr velem. És ha megváltoznak a dolgok, ha lesz sok gond, abban sem leszek egyedül. Az Úrra támaszkodhatok. Mit mond neki? Azért ne félj, mert fiút szülsz, akinek a neve Jézus. Ezért nem kell félned, mert fog születni egy fiú, akinek a neve Jézus. Ugye a név azt jelenti szabadító. Ne félj, mert eljön az, aki megszabadít téged a félelmekből. Tehát Máriát ezzel erősíti, és minket is, hogy ezért ne félj, mert megszületett a szabadító. És a félelmeinkkel is hozzá lehet menni. Megszületik a megváltó, akire annyit vártatok, valóság lesz. És ezzel erősít az Úr minket is, hogy ne féljünk, mert megszületett a megmentő, a szabadító, és már nem kell félni. Nem vagyunk egyedül ebben a világban. Lehet Jézusra támaszkodni, sőt várja is, hogy támaszkodjunk rá. Amikor Mária meghallja ezt, hogy fogansz méhedben és fiút szülsz, akinek neve Jézus, ugye fölteszi a kérdést, hogyan lehetséges ez. Ott van benne a kérdés, hogyan lehetséges, és Istent kérdezi, és megkapja rá a választ. Hányszor van az életünkben, hogy kérdezzük, hogy ez hogyan történhet? Hogy lehet itt még változás? Hogy mehetnek a dolgok más irányba? Hányszor akadunk el? És gondoljuk, hogy bizony, szép, de az nem valósulhat meg. És az angyal azt üzeni, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen. Igen, amikor úgy gondoljuk, hogy nem változhat meg egy ember élete, amikor el vagyunk keseredve, mert imádkozunk, kérjük Istent, és nem tapasztaljuk, hogy valami történne, nem változik meg bennünk, vagy körülöttünk semmi, nem változik meg az, akiért imádkozunk, hányszor elkeseredünk. És mit mond az angyal? Istennél semmi sem lehetetlen. Hogy ne adjuk föl. Tehát a legbebetonozottabbnak tűnő helyzetek, meg életek is megváltozhatnak. Amit úgy látunk mi, hogy az számunkra megváltoztathatatlan, de az mindig juttassa eszünkbe az igét, hogy Isten számára nem. Ő meg tudja változtatni. Ő tud ott is cselekedni, ahol a mi lehetőségeink véget érnek. A korábban említett Saul. Senki nem gondolta, hogy abból a Saulból, aki kegyetlenül üldözte Jézus tanítványait, a legnagyobb követő lesz. A legnagyobb apostol, aki által a legtöbb ember jut hitre abban a korban. Senki nem gondolta. És Istennél nem volt lehetetlen. És hány emberről nem gondoljuk, de higgyük, hogy Isten meg tudja fordítani az életüket. Jó irányba tudja irányítani, és üdvösséget tud nekik ajándékozni. Tehát az angyal beszél Máriának a fiúról, és elmondja, hogy ez a fiú a magasságos fia lesz. A magasságos fiának hívják majd, és Dávid trónján fog ülni örökké, királyságának soha nem lesz vége. Tehát, amíg meg sem született, Jézus már királyként állítja elénk az angyal. Szóval, hogy ő Isten fia, én láttam ott az Isten világában, ő fog eljönni hozzátok, és ő nem egy egyszerű gyermek, ő nem egy ács, hanem ő a király. Az Isten népének a királya. Őrá várjatok. És ő olyan király, akinek se a hatalma, se az uralma nem fog véget érni. Örökké való királyunk van. És ez örömteli, hogy bárhol, hogy alakul a világ, Jézus mindig kezébe tartja ennek a világnak a sorsát. Nem kell félni, jó kezekben van az életünk, ha beletettük. És amikor Mária mindezt meghallja, átgondolja, tudja, hogy ez mivel fog járni, és mégis azt mondja, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te beszédet szerint. Ez óriási dolog. Nem azt mondja Mária, hogy ide figyelj, Gábriel, ezt azért mégsem. Én ilyet nem tudok vállalni. Megvan már a saját élettervem. Ez nehéz. Ez sok zűrzavart fog okozni, nem? Válasz inkább mást. De mit mondanánk Isten angyalának, így megjelenne, és valami nagy dologra kérne, nagy dologba akarna bevonni, vállalnánk? Vagy azt mondanánk, hát ez nekem kínos, sok bosszúságot fog okozni. Nem, Mária úgy tekintett magára, hogy ő Isten szolgálója. És ha ő szolgáló, akkor Isten rendelkezik az életével. Mit mond? Történjék velem a te beszéded szerint. Igent mond Istennek. És tulajdonképpen ez a hit lényege. Igent mondani Istennek, igent mondani az ő tervére, az ő akaratára. Tudok-e én neki igent mondani? Kimondtam-e már, mint Mária? Uram, történjék velem úgy, ahogy mondtad. Történjék velem a te akaratod szerint. Én vállalom, kész vagyok megtenni. Igen, mert valahol hasonló dolgot akar Isten elvégezni a mi életünkben, mint Mária életében. Mária életében valóságosan megszületett Jézus, de Isten azt akarja, hogy a mi szívünkben is megszülessen. Ez a terve, hogy a szívünk Jézus által újjászülessen, Jézusnak a lakóhelye legyen. És igent mondunk-e erre? Mert annyira megragadó az is, hogy hát Isten elküldi az angyalát Máriához, bejelenti mi a terve, és várja Máriának az igenjét. Azt gondolnánk, hogy Isten, aki minden hatalommal bír, azt mondja, ez a tervem veled, ha tetszik, ha nem, vállalnod kell. Hát Isten nem ilyen. Ugye, mi szoktuk? Én vagyok a magam területén a főnök, tessék, ezt meg kell csinálnod. Még akár családban is. Nem lehet reklamálni, nem érdekel, hogy van-e kedved hozzá, vagy nincs. Meg kell csinálni, mert ezt én akarom. És mennyire megdöbbentő, hogy az élő szent Isten erőszak nélkül, a maga akaratának a rákényszerítése nélkül közelít az életünkhöz. Elmondja, mit akar, mit adna nekünk Jézus, de várja, hogy ezt ő előtte mi nyissuk meg a szívünket. Nem töri be az ajtót, nyisd meg te. Mondd ki te, hogy igen, kell nekem Jézus, hogy vele akarok élni. Adja az Úr, hogy mi is úgy legyünk, mint Mária, látjuk, mit kér az Úr, és önként, örömmel nyissuk ki előtte szívünket, életünket, hogy ő irányítson tovább. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy advent után jön karácsony, amiben átélhetjük a te születésed, bizonyosságra juthatunk, hogy te valóban eljöttél ebbe a világba, hogy szeretsz minket, értünk jöttél, értünk cselekedtél, értünk adtad az életed. De Uram, azt is tudjuk, hogy nem is olyan biztos, hogy eljön a karácsony, hisz nem tudjuk életünk idejét. De add, hogy bármikor álljunk eléd, készek legyünk rá. Hogy valóban téged várjunk. Hogy az legyen nekünk a legfontosabb ebben az ünnepben, hogy átéljük a veled való találkozást. Hogy megtapasztaljuk, hogy megszületsz a szívünkben, mert Uram, érted van örök élet. Te nyitod meg Isten országát előttünk, kereszted által, és ad, hogy rálépjünk erre a hídra, hogy valóban életre jussunk. És amikor majd elszólítasz, vagy megérkezel, akkor tényleg veled mehessünk. Tényleg hozzátartson az életünk kegyelemből, azért, amit te értünk végeztél ott a Golgotán. Áldott légy, hogy dicsérhetünk ezért, dicsérhetünk, hogy nem mondsz le rólunk, és belépsz a mi hajlékainkba, mert ezt akarod karácsonykor is, belépni a hajlékainkba, hogy ne csak mi legyünk jelen, hanem te is ott akarsz lenni. Leülni asztalunkhoz, részt venni beszélgetéseinkbe, mert akkor érkezik meg az igazi béke, ha te ott vagy, akkor látjuk meg az életünk célját, értelmét, ha te kerülsz a középpontba. És Uram, könyörülj, hogy valóban veled ünnepeljünk, valóban téged dicsőítsünk, adjunk hálát az Atyának, amiért ideadott téged, és szenteljük neked az életünket, úgy, mint Mária, tegyük, amit mondasz, amit ránk bízol. Kérünk, Urunk, így gyülekezetünk tagjaiért, betegekért, egyedülélőkért, megfáradtakért, de könyörgünk, Urunk, mindenütt azokért, akik betegséggel küszködnek, vagy Uram, akár a koronavírus járványt tapasztalják az életükben, hadd éljék át, hogy te adsz gyógyulást, te adsz védelmet, te vagy a megoldás, és Uram, a további problémákra, a bűn sok-sok nyomorúságára ismerjük föl, hogy a te véred ad igazi megoldást, gyógyulást, szabadulást, hogy szabad hozzá kiáltani. És Uramat, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, kiáltsunk, zörgessünk, kérjünk, mert te azt ígéred, hogy aki kiált, azt az meghallgatod, aki kér, az kap, és a zörgetőnek megnyittatik. Áldunk és magasztalunk ezért, és könyörgünk, hogy te formálj minket úgy az ünnepekbe is, ha másabb is lesz, mint ahogy megszoktuk, de tudjunk rád figyelni. Ne engedjük, hogy a sátán más irányba terelje szívünket, gondolkodásunkat, hanem keressünk téged, és vállaljunk téged, vállaljuk egymást. Urunk, te könyörülj a családokon, a gyermekeken, egyházunkon, népünkön, és te könyörülj ezen a világon is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Hirdetem, testvérek, hogyha az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden este 6 órától hétközi istentiszteletet tartunk. Az ünnepi istentiszteletek abban az időpontban lesznek, amit már hirdettünk, tehát csütörtökön 24-én 2 istentiszteletre kerül sor, az első 3 órától, a második pedig 5 órától lesz megtartva. A karácsony első napján szintén 2 istentiszteletet tartunk. Az első a megszokott 10:30-kor kezdődik, a második pedig délután 3 órakor, mindkét alkalomkor az Úr Szent Asztalát megterítjük. Karácsony második napján és vasárnap is délelőtt 10:30-től lesz istentisztelet. Ezeken a napokon csak egy istentiszteletet tartunk. Az istentiszteletek rendjéhez hozzátartozik az, hogy amit egy héttel ezelőtt hirdettünk, ugye, hogy a templom befogadó képességének 50%-a vehet részt egy istentiszteleten, ez változott a héten. Most már nem 50%, hanem így szét kell ültetni, meg egy pacsort ki kell hagyni, ami körülbelül olyan 30-35 főt jelent a mi templomunkban egyszerre, és kérdénk szeretettel, hogy aki már tudja, hogy tud eljönni, legyen szíves jelezni. Mert hogyha elérjük azt a 35 főt, akkor már tudjuk másnak mondani, hogy a másodikra jöjjön. Hogy ne kelljen senkinek azt mondani, hogy már nem jöhet be. Ugye ez nem tőlünk indul, hanem ennek kell most eleget tenni. És még azt szeretném kérni, hogy majd különösen az ünnepekben majd figyeljünk az útmutatásokra, és mindenki oda üljön, jó, ahova irányítják, hogy nagyjából be tudjuk tartani. ugye a felülírásokat ne legyen semmi probléma, ha esetleg ellenőriznének, jó? És így legyenek szívesek ezt továbbadni azoknak, akikről tudják, hogy készülnek. Jó, hirdetem, hogy volt adakozás, egy asszonytestvérünk és lánya Isten dicsőségére 20 eurót adományozott, egy asszonytestvérünk Isten dicsőségére 30 eurót, és egy férfi testvérünk 50 eurót. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül a már megkezdett 422. dicséret 5. versét énekeljük, csillagvilágokat elhagyva már.
Love.